Emlékeztek Jairusra, aki a lányáért ment oda Jézushoz, és amikor a vérfolyós asszony megállította őt, miközben Jézus ment, hogy imádkozzon a lányért, jött a rossz hír, és Jézusnak az azonnali parancs szava volt Jairus felé, hogy mielőtt megnyitod a szádat, ne félj, csak higgy. Ne mondd ki azt, amit gondolsz. Ne mondd ki azt, amit az ördög beléd akar súlykolni az elmédbe. Ne fogadd el azt a képet, amit ő fest eléd. Azt a képet fogadd el, amit Isten igéje fest rólad. Azt a képet. És ez a kép az, ami a gyógyulásnak a képe, a győzelemnek, az áttörésnek, a sikernek, a gyarapodásnak a képe. Ebben állunk, mert Isten ezt nyomtatta a szívünkre. Ez van az igében. És ez az, ami valóságba jön. Halleluja. Halleluja. Mai napon erről szeretnék beszélni. Lapozzatok kérlek benneteket a Józsué könyvére, a 6. fejezetre. Ez lesz a kezdő igény, az 1-es, 2-es verset fogom felolvasni. Nem ezzel terveztem, hogy kezdem, de most úgy késztet a bensőm, hogy ezzel kezdjük. Jerikó bevételéről olvasunk itt a Bibliában. Így szól Isten igéje. Jerikó pedig be- és elzárkózott volt az Izrael fiai miatt, se ki nem jöhetett, se be nem mehetett senki. És mondta az Úr Józsuénak, lásd, kezembe adtam Jerikót, és királyát a sereg vitézeivel együtt. Ez Isten igéje. A történetet bizonyára ismered, hallottad már valamilyen mértékben, valamilyen formában. Tudod azt, hogy ezt követően körbejárták a város, leomlottak a falak. De az első utasítása Istennek a vezető felé, és ezáltal a nép és a gyülekezet felé, az az, hogy lásd. Lásd. Mit? Mit lássak? Mit lássak, Uram? És elmondja Isten, hogy mi az, amit látnod kell. Mert jöttek az információk, hogy olyan széles várfalak ezek, hogy a szekerek egymás mellett versenyezve elférnek a tetején, olyan vastag falak ezek, és az érzékelhető, a látható, a kézzel fogható, látható valóságban nem volt esély arra, hogy lesz változás. Hogy azt be tudná venni Izrael népe, azt az erődítményt. És lehet, hogy van neked is valami most az életedben, a szolgálatodban, a családodban, a testedben, a munkahelyeden, a körülményeidben valami bevehetetlen erődítmény, amiről úgy gondolod, hogy nem tudsz vele megküzdeni. Úgy gondolod, hogy ez nagyobb, meghaladja a te erődet. És lehetséges, sőt, szinte biztos vagyok benne, hogy a te saját erődet, azt meghaladja. De az Úrét nem. És azt mondja itt Isten Józsuénak, lásd, kezedbe adtam Jerikót és királyát a sereg vitézeivel együtt. Mikor kellett látnia ezt? Mikor kellett látnia ezt Józsuénak? Amikor még ott volt előtte a megoldásra váló feladat, amikor még ott volt előtte a széles várfal, amikor még ott volt mellette körülötte egy-két remegő lábú katona, amikor még ott volt előtte a bevehetetlen várfal, akkor azt mondta Isten Józsuénak, hogy ezt lásd meg, hogy neked adtam. Lásd meg. Azt gondolom és úgy hiszem, hogy egyik leghatalmasabb eszköz, amit Isten neked, nekem, a keresztényeknek adott, ahhoz, hogy jó irányba tudjuk terelni az életünket, hogy meg tudjunk újulni, hogy képes legyen az életedet egy magasabb szintre emelni, ezek a gondolataid. És ezekről a gondolatokról szeretnék a mai napon beszélni, és azt a címet adtam a tanításnak, hogy a gondolatok hatalma. Mert amikor Józsuénak azt mondta Isten, hogy lásd, akkor nem azt mondta neki, hogy a fizikai szemeiddel lásd, hanem a hited a szellemednek a szemeivel, és a gondolataiddal ezt képzeld el, és lásd meg. Csukd be a szemed, és lásd azt, hogy te vagy a győztes. Csukd be a szemed, és lásd meg, hogy te vagy a gyógyult. Csukd be a szemed, és képzeld el, hogy Isten igéje igazság, és járj úgy, hogy Isten igéje igazság. És azt mondja Jézus, ha én azt mondtam, hogy neked adtam, akkor mi gondolkozol? Mi az, ami ezzel ellen szólhat? Mi az, ami hatalmasabb Istennek a szavánál? Mi az, ami erőteljesebb Istennek a szavánál? Senki és semmi nem tudja Isten szavát semmissé tenni, csak a hitetlenség. A sátán nem képes arra, hogy Isten szavát keresztül húzza. A sátán nem képes arra, gyenge, le van győzve, egy olyan ellenség, aki fölött mi uralkodunk. Nem képes arra, nincs meg hozzá az ereje és a hatalma, hogy feletted uralkodjon. A te urad, aki fölötted uralkodik, az Úr Jézus Krisztus. És a családod felett, a szolgálatod felett, az egész életed felett. Ő az Úr. És ezt te látod? Lehet, hogy nem érzed. Lehet, hogy előtted is ott vannak most a megoldásra váró feladatok. És sorakoznak a mágnessel a hűtőre ragasztott sárga csekkek, és nem látod azt, hogy hogyan fogod ezeket befizetni. És a materiális, a kézzelfogható, a fizikai valóságban számolgatod, hogy mennyi a fizetésed, és mennyi a kiadásod. És valahogy nincs arányban a kettő, a kiadás több, mint a bevétel. És nem látod a fizikai szemeiddel azt, hogy hogyan lesz ebből erőrelépés, hogyan lesz ebből megoldás. Istennek van erre egy válasza. Mégpedig az, hogy szabadíts fel a hitedet. Hogyan? Úgyhogy elkezded látni. Elkezded látni azt, amit ő mond, és elkezded ezáltal azt valóságba szólítani. A mi hitünk, az egy elváró hit, és ugye Ábrahám, a mi hitünk atya, aki abban a Istenben hit, aki a láthatatlant, a nem láthatót valóságba szólította. És a te hited, és a te gondolat, vagy a te elméd, a te képzeleted, ha összhangban van Isten igéjével, valóságba tudja és képes szólítani a láthatatlan birodalomból, láthatóvá azt, amire szükséged van, azt, amit Isten igéje mond. Mert ha Isten igéje azt mondja, hogy meggyógyultál, és te ezt az érzékelhető, látható körülmények között nem látod és nem érzed, de Isten igéje azt mondja, akkor itt van valami ellentét van. Van a fizikai valóság, ami kézzelfogható, és nagyon nagy hatást gyakorol rád. Mert az öt érzékszerveddel keresztül ezzel vagy kapcsolatban, és a testedre hatást gyakorol az, amit látsz. És van az igazság, amit Isten igéje mond, és tud neki, hogy az igazság, ki az igazság, Jézus, ő mindig magasabban áll, mint a valóság, amit a fizikai kézzelfogható világban tapasztalsz, és meg tudsz fogni. Tehát, hogyha Isten igéje azt mondja, hogy te meggyógyultál Jézus sebeivel, ha Isten igéje azt mondja, hogy te áldott vagy a Krisztusban, és Ábrahám áldása a tiéd, és a valóság pedig azt mondja, hogy te egy elszegényedett csóró vagy, egy vesztes vagy, egy kiábrándult, egy nem tudom kinek milyen képe van saját magáról, de nem akarok ilyen képeket mondani, mert ne ez legyen az elmédben a magadról az identitásod. Tehát, hogyha a kettő nem passzol együtt, akkor valamit meg kell változtatni. Mégpedig a látásodat, a gondolataidat, saját magadról, a helyzetedről, az alapján, amit Isten igéje mond. Amen. Szeretném, hogy meglásd a mai napon az eredetit, és nem futkosnál, és egy keresztény sem futkosna hamisítványok után. Mert ez az eredeti, az evangélium, Istennek az igéje, ami a Bibliában van írva, az az eredeti. De a világban a sátán rengeteg hamis utánzattal pótolta Istennek a gondolatokkal kapcsolatos üzenetét. Rengeteg ilyen van a világban. És tudom, hogy sokan ezekről a helyekről jöttetek ki, és tértetek meg, úgymond, a Jézushoz. Mert a világban elterjedt és használják valamilyen módon a gondolatoknak az erejét, Isten ereje nélkül. Egy-két példát hagyd mondjak, az agykontroll, a reiki, New Age ideológia, filozófia, Feng Shui, a jóga bizonyos ágai, különböző meditációs tréningek, különböző istentelen motivációs előadások. Ezek mind-mind egytől egyig az elmédnek az igénybevételével próbálják az életedet elvileg megjobbítani. És nem mondom azt, hogy minden egyes betűje, minden egyes része ezeknek a úgymond ideológiáknak, vagy mondhatnám úgy is, hogy okkult dolgoknak mind hibás, mert nagyon sok minden az igéből kivett, és féligasságokkal és hamisságokkal teletűzdelt De mindegyikben van egy közös dolog. Kivétel nélkül mindegyikben van egy közös dolog, több is. Az egyik az, hogy egyik sem dicsőíti Jézus nevét. Egyik sem dicsőíti Jézus nevét, és ezzel párhuzamban mindegyik, kivétel nélkül, mindegyik leveszi, és arra bátorít, és arra buzdít, hogy levedd a figyelmed Jézusról. De az apostolok cselekedeteiben azt olvassuk az 4.12-ben, az egyszerű fordítás szerint, hogy mert nincs senki másban üdvösség, csak egyedül Jézusban. Az ő neve az egyetlen a világon, amely által az emberek üdvösségre juthatnak. Nincs más. Ezek a tanok azt mondják, ők elfogadják ezt is, elfogadják azt is, elfogadják Jézust is, de Jézus viszont mit mondott? Hogy én viszont nem fogadom el őket. Egyszer beszélgettem egy meggyőződéses buddhista emberrel, nagyon kedves volt, és mondta neki, nekem, miután ezt mondtam neki, hogy hát akkor Jézus kirekesztő, mert nem fogadja el a többieket. És azt mondtam neki, hogy amit Jézus mondott, ő saját magáról mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És senki nem mehet az atyához, csak általam. Ezzel kirekesztette Mohamedet, Buddhát, Allahot és mindenkit? Igen. Egy út van föl az atyához, mert mondják ezt különböző filozófiák, hogy sok ösvényen föl lehet jutni a dombon, a fönt ülő Istenhez, mindegy melyik utat válasszuk. Ez egy megtévesztés, egy sátáni hazugság, mert egy út van. Az élő Jézus Krisztusnak az áldozatán keresztül van ez az út. Nincs más név, mely által üdvözülhetnél. Ez nagyon kemény azoknak, akik azt gondolták idáig, hogy hát legyek csak jó ember, és akkor Isten azt elfogadja. Újjá kell születned, Isten elfogad. El kell fogadnod őt, és ez a lényeg mindig, minden egyes alkalommal, amikor prédikálunk, amikor tanítunk, amikor az igét előhozzuk, hogy az, amit mondunk, az Jézusra mutasson. Mert ha emberre mutat, vagy elképzelésekre mutat, akkor megnyitottuk az ajtót az ellenség előtt, és hiába vannak azokban részigazságok, és hiába tanítanak különböző elméleteket és különböző pozitív gondolatokat, hiába osztanak meg a Facebookon ezek az emberek és ezek a közösségek és ezeknek a közösségeinek a tagjai, attól még korlátozott. Egy szintig el tud téged vinni, és lehet, hogy az érzelmeidet, a gondolataidat valamilyen szinten helyre tudja hozni, de nem a teljesség. És testvérem, választhatsz. Mindig megvan a választási lehetőséged. A teljességet akarod, vagy beéred a másodosztályúval. Nem tudom, hogy vagytok vele. Én szeretném a teljességet. Szeretném azt a teljességet, amelyik Istenben, Krisztusban megvan. Miért ragaszkodnék olyan hamisítványokhoz, amelyről tudom, hogy a sátánnak a kicsavart hazugsága méreggel teljes, annak ellenére, hogy jónak néz ki. De az elmédnek ben jónak néz ki, csak tudod, van egy fizikai gondolkozásmód, egy testi gondolkozásmód, amiben sok minden belefér. Az világi, az testi, az érzéki, érzékelhető, és van egy szellemi gondolkozásmód. És ami a kettő között igazán a különbség az, hogy a szellemi ember az életet hoz a gondolataival és békességet. A testi gondolkozásmód, pedig a Római Levél 8.5.6 mondja, hogy az halál. A testi gondolkozásmód, oda fogunk érni, majd napon meg fogjuk nézni ezt az igét is. Tehát kulcsfontosságú, hogy mit kezdesz az elméddel, mert az elmédnek a visszatükröződése vagy. És ha ránézel a mai napon az életedre, ha ránézel a körülötted lévőknek az életére, és ránézel az elmúlt évekre, évtizedekre, a kapcsolataidra, szolgálatodra és a körülményeidre, akkor tudd meg és lásd meg, hogy nagyon sok minden azért van úgy az életedben, mert ez az elmédnek a valósága. Ez a gondolataidnak a kiterjesztése és kiáradása, amiben élsz. A példabeszédek 23.7 mondja azt, a King James fordítás szerint, hogy mert amiképpen az ember gondolkodik magában, olyan is ő valójában. Ahogy gondolkodsz magadban, olyan vagy. Ahogy gondolkozol magadban. És direkt mutatok ide, hogy gondolkozol magadban, mert a gondolatok azok nem feltétlenül a fizikai értelemben vett koponyádban, az agyadban vannak. Ott is, de a gondolataid, amelyek képesek arra, hogy képet fessenek le és meg előtted, azok benned vannak. Vannak a szellemednek gondolatai, a lelkednek gondolatai, és vannak a testednek gondolatai, és ezeket külön kell választani. Hozzáállásod, az életfelfogásod ettől függ, hogy milyen gondolataik vannak és mozognak és uralkodnak benned. Az egész életminőséged attól függ, hogy hogyan gondolkodol. Hogyan gondolkozol? Az életminőséged az elmédnek a jellegétől függ. Az elméd az téged szegényé tehet, és az elméd téged gazdaggá tehet. És ez az a részigazság a Bibliában, amit kiemelnek az agykontroll, a reiki és azok az okkult dolgok, amelyeket meglovagolva tudnak bizonyos eredményeket elérni, és bizonyos értelemben tudják a testüket uralom alá hajtani, és tudnak látszólag jó gyümölcsöket teremni, de a természet fölött Isten hiányzik belőle. És sem üdvösség, sem örök élet nem származik belőle, és az egész mind-mind hiába valóság. De Isten igében megvan ugyanaz, mint ami azokban, sőt, sokkal több. Azok mind-mind részigazságok. Hogyha kiveszek a zsebemből egy 500 forintost, meg egy 20 ezerest, akkor melyik a jobb szerinted? Melyik a jobb? És hagyjuk el azt a látszat alázatot, ami azt mondja, ó, nekem elég az 500-as. Az a baj ezzel a gondolkozásmóddal, hogy ez is testi, és egy látszat alázat. Nem, a 20 ezer sokkal jobb, mint az 500-as. Miért? Azért, mert tartalmazza az 500-ast, és még sokkal, sokkal, sokkal többet. Isten igéje ugyanígy van. Ez a megfizethetetlen gazdagság, minden egyéb más, az filléres dolog mellette. Akkor miért mennénk a filléres dolgok után? És miért hallgatnánk és néznénk azokat a féligasságokat, amelyekkel megtöltik a sportcsarnokok, a Szabó Péter féle mentális trénerek? Vannak benne nagyon jó dolgok, de még fizetned is kell érte. Miközben Isten igéjében gazdagság van és bőség van. És nem ellene prédikálok, azt kívánom, hogy újjászülessen és teljesedjen be Isten akaratával. De most két nappal ezelőtt volt egy sportcsarnokbeli előadás, tréning Nik Vujicsicsnek a személyében, ő volt a szónok, ő egy keresztény ember. És a dicsőséget, és a figyelmet Jézusra és Istenre irányítja. És ez rendben van. És dicsőséget adunk Istennek azért, hogy ő kezek, karok és lábak nélkül tud Istenre nézni, és nem panaszkodik azon, ami nincs, hanem örvendezik abban, ami van. És sok ember életének példaképe ő, bizonyos értelemben. Ez rendben van, de amikor mindenféle bölcsességeket látok a Facebookon, amit keresztények is megosztanak, akkor elgondolkozom, hogy miért teszik ezt keresztények. Mikor az igében ennél sokkal-sokkal több van. És ne értse senki félre, nem akarok senkit kiprédikálni, bár most nagyon úgy tűnik. De én a teljességet szeretném. Te mit szeretnél? Te is azt szeretnéd. Akkor higgyünk együtt Isten igéjében, és lássuk meg azt, hogy Isten igéjében megvannak azok a dolgok, amikről azok az emberek beszélnek. Sok újjászületett hívő nem tudja kiaknázni az újjászületett szellemének az áldásait, és az értékét, és az előnyeit, mert a gondolataik nem helyesek. Különben is, ha megosztasz naponta 5-10-20-100 bölcsességet a Facebookon, attól még a te jellemed nem fog változni, mert nem képesek ezek a bölcsességek önmagukban arra, hogy karaktert formáljanak ki benned. Nem vagyok ellenük egyébként, hogy bölcsességeket közülünk egymással a közösségi médiákban, sőt, én ezt támogatom és szeretem, és vannak kiválók és nagyon jók. Csak ne a te életkeserűségedből való tanulságnak a másikra való rányomása legyen az, amikor te észt szeretnél osztani, miközben a te életedben az nem úgy működik. Akinek van füle, hallja meg. Ha az elméd, ha a képzelőeréd nincs összhangban az igével, akkor lekorlátoztad magad, és lekorlátoztad Istent, az ő működését az életedben. Ha szeretnéd természet fölötti békességet, már pedig én úgy hiszem, hogy ezt mindannyian szeretnénk. Főleg akkor, amikor különösen nehéz helyzetekkel nézünk szembe. Akkor, amikor különösen nehéz stressz helyzetek előtt állunk, vagy benne vagyunk éppen, akkor szeretnéd azt a békességet, amely békességben Isten is nyugszik. Szeretnéd ezt? Olyan elképzelhetetlen az én számomra, és bizonyára a te számodra is, hogy Isten fönn a trónon meglát egy-egy dolgot lenne a földön, ami igazán felkavaró, és összeszorul a gyomra, és félelemben ma is retteg. Egyszerűen nem összeegyeztethető ez az ő jellemével, az ő személyével, hogy ő aggodalmaskodik, hogy félelmekben van, vagy hogy nem helyesen gondolkodik. Írja Ézsaiás 55, hogy a mi gondolataink nem az ő gondolatai, és az ő gondolatai magasabban vannak a mi gondolatainkra. Lapozzunk is oda. Ézsaiás 55, 8-as, 9-es vers mondja, hogy mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útjaitok az én útjaim, így szól az Úr. Mert amint magasabbak az egek a földnél, aképpen magasabbak az én útjaim útjaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál. Hadd mondjam el neked őszintén, hogy ezekkel az igékkel kapcsolatban én hosszú éveken keresztül megtévesztésben éltem. De azt gondoltam, hogy Istennek a gondolatai azok elérhetetlen magasságban vannak, az én gondolataim azok meg soha közelében nem fognak érni. És bizonyos értelemben, ha szó szerint vesszük, az én saját gondolataim azok valóban a színpad alatt vannak, az ő gondolataim meg erőteljesebbek, magasabbak. De ez az igen nem azt mondja, hogy nekünk lehetőségünk sincs arra, hogy úgy gondolkozzunk, hanem azt mondja, és sok más száz számra lévő ige mondja azt, hogy a gondolatainkat emeljük fel ő hozzá. És kezdjünk egy úgy gondolkozni, mint ő. És az a helyzet, hogy Jézus ezt szó szerint mondta a tanítványoknak. Hogy legyen bennetek isteni fajta hit. Gondolkodjatok úgy, mint ahogy ő gondolkodik. Emeld föl a hitedet. Emeld föl a látásodat. Emeld föl a gondolataidat. És lehet, hogy azt mondod, elérhetetlen az a magasság, ismerem Istent annyira, tudom, hogy ő közeledik feléd. Te közeledsz felé, ő közeledik feléd, és valahol találkoztok. Nyugodj meg, találkoztok. Amikor azt tanítja a Biblia, hogy keressük őt, akkor nem azért kell keresni őt, mert elbújt valahova, mint egy kisgyerek a szekrény mögé, vagy az ajtó mögé, és ezért kell keresnünk őt, hanem azért kell keresnünk őt, hogy minden inkább valóságosabb legyen az ő jelenléte a számunkra. És amikor keressük őt, akkor keressük az ő gondolatait. Keressük azt, hogy ő hogyan gondolkozik ezekről a helyzetekről, amikből mi benne vagyunk. Mi az ő gondolata erről? Mi az ő meglátása erről, és mi az ő szava erről? Mit mondott ő ki ezzel kapcsolatban? Van egy záró jelentésed már megírva. Sokan jönnek, illetve jöttek hozzám egy időben, hogy imádkozzak azért, hogy jó záró jelentést kapjanak. És nem mindenkinek tudtam elmondani őszintén, amit gondolok ezzel kapcsolatban, mert páran megsértődtek volna, mert igazából teljesen mindegy, milyen záró jelentést ad az orvos. Az a lényeg, hogy itt milyen záró jelentésed van. Mert ez mindig felette fog állni annak, amit az orvos ír a papírra. Halleluja! És természetesen a hitünkben és az imánkban azt szeretnénk, hogy az orvos is megállapítsa azt az igazságot, hogy Jézus sebeivel meggyógyultál, és ez egy eredmény, és ezt szeretnénk. Ehhez neked a gondolataidat föl kell emelned ő hozzá. Ézsaiás 26.3-ban írja azt az ige, hogy kinek szíve reát támaszkodik, a Károli fordítás szerint, megőrzed az teljes békében, mivel te benned bízik. Halleluja! Még egyszer, kinek szíve reát támaszkodik, megőrzed azt teljes békében, mert te benned bízik. Az új fordítás szerint ez az ige így hangzik, akinek szilárd a jelleme, azt megőrzöd teljes békében, mert benned bízik. És ami nekem nagyon tetszik, a King James féle fordítás azt mondja, kinek elméje reát támaszkodik. Kinek elméje reát támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel te benned bízik. Teljes békében. Mi az, amire szükséged van? Egész életedben szükséged van erre a teljes békességre. hogy békességgel tudjál döntéseket hozni, békességgel tudjál beszélni emberekkel, akikkel beszélned kell, békességgel teljesen tudjál cselekedni, és ez a békesség, amely Isten békessége benned, ez vezérelje az életedet, ez egy vágy az emberekben. És az eredeti héberben ez a békesség, teljes békesség, az a sálom-sálom kifejezés. Ugye a sálom egyszer, tudjátok, azt jelenti, így köszönnek a zsidók egymásnak Izraelben és a világ minden részén, hogy sálom, békesség, béke legyen veled, békesség uralkodjon veled. A sálom-sálom, itt a dupla sálom van, ez a békességnek a bővölködését jelenti. Tehát azt mondja itt Isten igéje, hogy kinek elméje reát támaszkodik, megőrződ azt a békesség bővölködésében. Halleluja! Akinek elméje reát támaszkodik, megőrződ azt. Akkor hova kell támaszkodjon az elméd? A saját erődre, a saját pénztárcádra, a saját cselekedeteidre, a saját magad képességeire? Mire kell támaszkodnod? Őrá kell támaszkodnod. Hogyan tudsz őrá támaszkodni? Erről beszélünk ma. Igazából, ahogy készültem erre az alkalomra, arra jutottam, hogy az Úr ebben is, és sok más igében is, ami ezzel kapcsolatos, arra kér, hogy összpontosítsuk az elménket. Arra kér, és arra figyelmeztet, és arra hívja fel a figyelmet, és Józsuének is ezt mondta, hogy összpontosíts. Ezt lásd, amit én mondok neked, kezembe adtam az ellenséget. Te már győztes vagy, ez elvégeztetett dolog. És ugyanezt mondta Mózesnek is, és a zsidó népnek, miután kijöttek Egyiptomból, hogy a Kánánt nektek adtam, a tiétek. De ezután kellett valamit tennie Mózesnek is, és a többieknek, és Józsuének is ott Jerikó falainál. Valamit kellett cselekedni. Ez alapján, amit láttak. Nagy bátorsága, nagy hittel ki kellett lépni. És azt kellett tenni, amit Isten mondott nekik. Tehát nem elegendő csupán az, hogy gondolkozol és elképzelsz magadban dolgokat, mert eddig a szintig képesek az okkult tudományok elvinni téged. És eddig a szintig képesek téged fölemelni, hogy csak képzelődsz. De Isten igéje azt mondja, hogy lásd, képzeld el, mondd ki a száddal, és cselekedj az alapján, amit mondtam neked. És akkor meg lesz néked, amit mondtál. Amen. Vajon Jézus, amikor imádkozott Lázárért, aki a sírban volt, és azt kiáltotta, hogy Lázár, jöjj ki! Azon vakarózott is titokba, hogy vajon mi fog történni? Vajon kilép valaki, nem lép ki valaki? Vajon megtörténik, nem történik meg? Mit képzelt ő el szerintetek? Előre. Ő látta azt, hogy a bepójált, bebalzsamozott, vagy betekert ember az ott kijön a sírból. Ő ezt látta előre. És szerinted, amikor rátette a vaknak a szemére, vagy a fejére a kezét, akkor látta azt, hogy ő meg fog gyógyulni? Biztos vagyok benne, hogy ő ezt látta már előre. Mert a hit az ilyen. És az ehhez tartozó gondolataid is ilyenek. Amikor bemész a gyülekezetbe, akkor látnod kell még otthon, hogy a gyülekezet zsúfolásig tele van, és minden széken ül valaki. Amikor bemész a kórházba imádkozni a betegekért, vagy azért, aki ott van, akkor látnod kell őt gyógyultan és egészségesen. Ezt a képet, amit Isten fest őról a te szívedben, ezt el kell kapnod. És minden egyéb más képet, amely az ellenkezőjét állítja, azt le kell rombolnod. 2 Korintus 10:4-5 mondja azt, hogy fogjul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak, lerontván okoskodásokat, amelyek Isten ismerete ellen emeltettek. Ezek te dolgod. A gondolataid, hogy mi ez, hogy merre kalandoznak, merre összpontosítanak, ez a te felelősséged. A te dolgod. A te feladatod. És nagyon sok betegség, és nagyon sok depressziós ember, és nagyon sok aggodalomba félelme teljes ember, ha a gondolatait összpontosítaná arra, amit Isten igéje mond, könnyedén kijönne abból a nehézségből, amiben benne van. Csupán azáltal, hogy egy szellemi törvényt működtet. Hogy lásd. Lásd. Neked látnod kell azt, amiben hiszel. ha nem látod magad előtt azt, amit hiszel, ha nem látod magad előtt azt, amit imádkoztál, amit kértél, akkor nem élő a hited. Ha nincs benned elvárás, hogy az megtörténjen, akkor csak egy vallásos frázis volt, és ahogy imádkoztál, csak nem azt mondom, hogy semmit nem érő dolog volt, de nem fog működni a számodra. Mert az élő hit az elvár. Az élő hit az elvárja, hogy az, amit kértem, az megtörténik. Pontosan úgy, ahogy kértem. Sőt, feljebb, hogy nem, mint kérném, vagy elgondoltam. Mert ez Isten igéje. A hit látja, elvárja, hogy megtörténik. Nem tudom mikor, hogy a következő percben, vagy a következő hónapban, vagy a következő évben, de úgy lesz. Úgyhogy kedves fiatalok, középkorúak, idősek, lássátok magatokat gyarapodóan. Lásd magad győztesen. És ne engedd meg a sátának azokat a képeket, amelyek lefesti eléd, azokat a kicsi videókat, hogy ha megöregszel majd, és majd nem tudod emelni a lábadat, és már most a fürdőkádat ki kell venni, zuhanyzóra cserélni, mert amikor idős leszel, nem leszel majd képes beemelni a lábadat. Ez nem Isten igéje. Isten igéje azt mondja, hogy az ifjúságod megújul, mint a sasé. Ezt tanítja Isten igéje. A test megromol, de nem kell betegségben lenned. Nem kell megalázott legyél. Sem a testedben, sem a lelkedben, sem a körülményeidben. Isten arra hívott el téged, hogy ő önmagát megdicsőítse a te életedben. Hogyan dicsőíti meg Istent a te életedben, hogy te szenvedsz, hogy te szegény vagy, hogy te nyomorult vagy, hogy te üldözött, olyan értelemben üldözött, hogy hiányokkal teljes vagy, hogy üldöznek a behajtók, nem tudod kifizetni a számláidat? Nem, abban dicsőítetik meg az én atyám, mondja Jézus, hogy sok gyümölcsöt teremtek. Sok gyümölcsöt teremtek. Szellem gyümölcseire olvasol a Galata 5.22-ben. Sok gyümölcsöt teremni nélkülözhetetlen, hogy sok gyümölcsöt teremjél, az, hogy az elmédet összpontosítod Istennek az igéjére. Összpontosítod. Nem könnyű. Mert a gondolatok, az elme, az a sátánnak a játszótere, és igazából a megtévesztés az, amivel ő tud operálni az elmédben, hogy dob egy kis csontot, egy-két képet, lefest eléd, hogy te azon elmélkedjél, és amikor azok uralmat vesznek az egész életed felett, akkor azok elkezdenek hatalmat venni az érzelmeid és a tested felett is. És átveszik az irányítást. Példabeszédek 3:5 mondja azt, bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Ezt még egyszer. Muszáj. Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Ez nem arról szól, hogy az értelmedet dob ki az ablakon, és nem kell gondolkoznod semmiről, mert majd Isten gondoskodik rólad. Sőt, az ellenkezőjéről beszél, hogy az értelmedet fogd meg a gondolataidat, és azt mindenestől irányítsd Jézusra. Irányítsd arra, amit ő mond. És ne a saját elképzeléseid, ne a világi tanácsok, és a világban jövő okoskodások legyenek azok, amik irányítanak téged, hanem az, amit ő mond. Ez a legfontosabb dolog, amit tehetsz keresztényként, az újjászületésed pillanatától egészen addig, amíg ebből a földi létből el nem távozol. Hogy az elmédet, a gondolataidat minél inkább, minél jobban összhangba hozod azzal, amit ő mond rólad. Mert nagyon nagy a különbség. Nagyon nagy a különbség, hogy ő hogyan gondolkozik, ő magasan van, és ahogy mi gondolkozunk. Emeld fel a gondolataidat. Nem ábrándos képzelődésekről beszélek, nem arról beszélek, hogy mindenféle olyan elérhetetlen álmaid legyenek, amelyeknek nincs valóságos alapja, hanem olyan álmokat, olyan látásokat kell látnod, amelyek összhangban vannak Isten igéjével. Mert ne sértődjetek meg, de egyikőtök sem lesz sohasem az Egyesült Államok elnöke. Hiába ábrándozol erről. Azt kell megragadnod, amit Isten mond neked. Semmi más nem lehet a hitednek az alapja. Csak az, amit ő mondott neked az igéből. Ezért fontos, hogy ismerd Istennek a beszédét. Istennek az igéjét. 5 Mózes 6-ban azt olvassuk, hogy a zsidók számára ez egy parancsolat volt. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. És azon gondolkoztam, hogy hogyan lehet valakit szeretni teljes erőből. Hogyan szeretsz valakit teljes erőből? Hogyan lehet egy fizikai megnyilvánulás a szeretet kifejezése? Úgy szereted a melletted ülőt, a mögötted lövőt, a szüleidet, a párodat, mint ahogy a kisgyerek szereti a maciát. Úgy szeretem a maciát. Láttál már kisgyereket is szeretni a maciát? És talán te is játszottad kicsi gyerekekkel, mint ahogy én is, régebben, hogy mennyire szereted apát, és akkor megszólítottad, ennyire szeretlek. Ugye? Mert báram igazoljátok vissza, hogy tudjátok, miről beszélek. Mennyire szereted apát? Ennyire szeretem. És mondom, hogy már én is annyira szeretem, és szorít, és az erejével próbálja kifejezni a szeretetét, de nem igazán lehet erővel, ilyen értelemben fizikai erővel kifejezni a szeretetet. De Jézus megadja a választ erre, hogy hogyan lehet ezt megtenni mégis. Ő mondja Máté Evangélium 22. fejezetében, ahogy gyakorlatilag idézi ezt az igeverset, amikor hozzámegy valaki, megkérdezze tőle valamit. Így szól tehát Máté 22.35-től, Isten igéje. Egyikük pedig egy törvénytudó kísérteni akará őt, és megkérdezte tőle. Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus így válaszolt, idézve az Ószövetség igét. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből. A mózesi parancsolatot idézte, de nem erőt mondott, hanem elmét. Nem azt mondta, hogy teljes erőből szeresd, hanem teljes elméből. És ezek Jézusnak a szavai. És valóban így szerepel az eredeti görögben, és a mi Károli fordításunkban is. Hogy teljes elmédből. Teljes elmédből. Mit jelent ez? Egy összpontosításra hív itt Jézus. Egy összpontosításra. Ez egy bizonyos irányba való összpontosítást jelent. Ez azt jelenti, hogy valamit el kell hagynod. Azt, amire eddig összpontosítottál, azt, amire eddig figyeltél, az, ami eddig napirenden volt mindig, és automatikusan benned volt bizonyos helyzetekben, amiről gondolkodtál, és amit gondoltál, azt el kell hagynod, és el kell kezdened őrá koncentrálni, arra, amit ő mond. És el kell hagynod a vallásos gondolkozásmódodat, el kell hagynod a megrekedt gondolkozásmódodat, a sajnálkodó, a panaszkodó, a nyivákoló gondolataidat, bocsánat, hogy ezt mondtam, el kell hagynod a félelmeteljes gondolatokat, el kell hagynod azt a gondolkozásmódot, hogy én egy áldozat vagyok. És el kell hagynod azt a gondolatot, azt a gondolatfrázis, hogy én nem tehetek semmiről, olyan szerencsétlen vagyok. Istenem, miért sújtasz engem ezzel? Ez nem Isten gondolata benned. Bocsánat, ha valakinek a lelkébe ezzel belegázoltam. Volt már nem egy és nem két ember, aki hozzám vágta azt. Majd, ha Isten téged is úgy megpofoz, mint ahogy engem megpofozott, akkor majd nem így fogsz beszélni. Az én Isten engem megáld. Az én Isten engem megölel. Az én Isten engem felemel. Az én Isten engem meggyógyít. Nem pofoz engem. Ez a sátának a hazugsága. Az én Isten engem fölemeli az életem, és gyarapodóvá teszi. És felkeni, és dicsőségesé teszi az ő dicsőségére. Ez az én Istenem. A világból jövő pofonok, és viharok, és nehézségek pedig, amelyek elértek engem is, és téged is el fognak érni, ezek erősekké tesznek. Mert ez egy lehetőség arra, hogy erre rájak, hatalmat vegyek, és a hitemet felépítse. Sok dolog van, amit kikerülhettünk volna, amit nem kellett volna keresztül menjünk, de ha már így történt, akkor tudd meg Isten gondolatát ebből. Ő ebből is a legjobbat tudja kihozni a te számodra. A legjobbat. Lehet, hogy ezt te nem látod, mert ez magasabban van, mint a te gondolatod. Lehet, hogy nem érzed, és nem ez a kézzelfogható, és tele vagy bizonytalansággal, és tele vagy kérdésekkel, hogy miért. Megvan mindennek az oka, nem tudom a miérteket, de biztos, hogy Isten egy szerető, jó Isten. Az ő ajándékai, azok mind jók, mert te sem adsz a gyermekednek rossz ajándékot, csak jókat. És hogyha rosszul viselkedik, akkor nem dugod a kezét a forró vízbe, na tanuld meg, hogy ezt nem szabad. Ő szeret, ő gondoskodik, ő felemel, ő meggyógyít. Milyen volt Jézus? Pontos, hogy ugyanilyen bemutatta az atyát. Azok a gondolatok, amelyek a félelemmel, panaszkodással, sajnálkozással kapcsolatosak, mind-mind testi gondolatok. És most lapozzunk a Római Levél 8-ra. 5-ös, 6-os vers azt mondja, hogy mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak. A szellem szerint valók pedig a szellem dolgaira. Mert a testnek gondolata halál, a szellem gondolata pedig élet és békesség. Halleluja! De mit jelent ez, hogy a test gondolata halál? Milyen halálról beszél itt az ige? Fizikai halálról? Szellemi halálról? Örök halálról? Milyen halálról beszél itt az ige? Fölmerülhet a kérdés. A testi módon gondolkozom, ugyanis mindannyian gondolkoztunk testi módon már. Egyikünk sem mondhatja el magára, hogy engem ezzel nem lehet vádolni. Én mindig szellemi voltam. Hát én ezt mindent mindig jól gondoltam, és jól csináltam, és jól tettem. Mégis itt vagy, fizikai testben is, szellemi életben is. Van egy nagyon jó példa az evangéliumokban, amely a tékozló fiúnak a történetét meséli el. Ismeri mindenki. A világ is ismeri, használja. Ebben a történetben ugye kikéri a fiatalabbik testvér a vagyont az apjától, meg is kapja, elmegy, eltékozolja, a történetet ismeritek, elkezdi a haverokkal, a bulival, a prostituáltakkal, úgy gondolnánk, hogy egy magas életszínvonalon, és odáig fajul a dolog, hogy a disztóknak a moslékját megenné már, amíg azt se kapja meg. Hadd mondjam el nektek, hogy ez tényleg a legalja. Tudom, milyen az, amikor a disznók eszik a moslékot, mert falun voltam gyerek. Nagypapám hozta a forrázott ételt, a betonvájúba beleöntötte, és a disznók odarohantak, beletették a két első lábukat, és a lábuk között ettek. És nem mondom meg, hogy előtte mibe tapostak azok a lábak. Hát ez tényleg a legalja. És azt mondja erről az ige, hogy ő erre is képes lett volna, csak egyen valamit. Akkor jött egy másfajta gondolkozásmód. És azt mondja, de hát a apám házában rengeteg szolga van. A leggyengébb, legutolsóbb szolga is bőségben él és eszi a kenyerét. Hazamegy, apa már várja, megöleli, és mond valami nagyon-nagyon érdekeset. És amit mond, az kétszer mondja el. Ezt most meg is fogjuk nézni. Lukács evangélium talán 15-ben van. Igen. A 20-as versről olvasom. És felkelvén elmenni az ő atyához, mikor pedig még távol volt, meglátta őt az atya, és megessék rajta a szíve, és odafutván a nyakába esék, és megcsókolgatá őt, és mondané ki a fia, atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivatassam. Az atya pedig mondta az ő szolgáinak, hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá, és húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábaira. És előhozván a hízott túlkot, vágjátok le, és együnk, és vigadjunk. És most figyelj nagyon, mert az én fiam meghalt, és feltámadott. Elveszett, és megtaláltatott. Kezdjenek azért vigadni. Hol olvassuk itt a történetben, hogy ez a fiú a halállal szembesült volna? Abban az értelemben, hogy mi a halálról szoktunk beszélni. Hogy a fizikai élete vége lett volna, vagy esetleg néhány ember arra gondolt, hogy a pokolból jött volna ő ki, akkor éppen, vagy a szellemi értelemben meghalt volna. Ez a fiú, amikor eltékozolta a vagyonát, még mindig az atyának a fia volt. Visszament hozzá, az atyához, és azt mondta az atya, hogy az én fiam meghalt, de feltámadott. És akkor jön a báty, és kérdőre vonja az apját, hogy de hát ez mégis hogy lehetséges, én így szolgálok veled hány éve, és soha nem csináltál nekem ilyen fergeteges bulit, mint a parázna és tékozló fiaddal, akkor az atya elmondja neki ugyanezt még egyszer. Tehát kétszer van itt a 31-es, 32-es verset olvasom, és mondta néki, fiam, te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tiéd. Vigadod és örülnöd kellene hát, hogy ez a te testvéred meghalt, és feltámadott, és elveszett, és megtaláltatott. Meghalt, és feltámadott. Mire utal itt? Mit mond ezzel itt Isten igéje, hogy meghalt? Mit jelent ez a halál? Mi okozta ennek a gyermeknek, ennek a fiúnak a szomorú, rossz sorsát, hogy eltékozolta a vagyonát? A helytelen gondolkozásmód. A helytelen gondolkozásmód azt okozta benne, és azt okozta neki, az hogy atyai háznak a bőségétől teljesen elszakadva, az ellátástól külön élve élte az életét. És erre mondja azt az atya, és erre mondja azt Isten igéje, hogy ez halál. Erre mondja egy római levél, hogy a test szerint valók a test dolgaira gondolnak, a szellem szerint valók pedig a szellem dolgaira. Mert a testnek gondolata halál, a szellem gondolata élet és békesség. Ha test szerint gondolkozol, akkor attól a teljességtől, attól a bőségtől, attól a túláradástól szakasztod el magadat, ami az atyai házban rendelkezésre áll. Annak ellenére, hogy te fiú vagy. Annak ellenére, hogy gyülekezetbe jársz. Annak ellenére, hogy szereted az atyádat, és ő is szeret téged, de a nem megfelelő gondolkozásmód elválaszt téged a bőségtől, az ellátástól. A test gondolata halál, a szellem gondolata pedig micsoda? Élet és békesség. Ezért meg kell tanulnod neked is, nekem is szellem szerint gondolkozni. Szellem szerint gondolni dolgokra. Nem a test szerint, nem a saját elképzelésünk szerint, hanem a szerint, ahogy azt az ige mondja, és semmi más nincs, ami az elmédet, a gondolataidat képes szellemivé tenni, csak egyedül Isten igéje. Egyedül Isten igéje. Amire szükséged van ma, és amire szükséged van egész életedben, az Istennek az igéje. Az elmédnek az irányítása, hogy mind gondolkozol, hogy hogyan éled a hétköznapjaidat, az a te felelősséged, a te dolgod. A te elméd irányítása az a te hatalmadban áll. Nem a neveltetésednek a hatalmában áll. Nem annak a hatalmában, hogy honnan jöttél, milyen körülményekből. Nem annak a hatalmában, hogy mennyi áll neked rendelkezésedre, és milyen anyagi javak szerint tudsz gondolkodni. Ezek kint vannak. De benned, neked hatalmad van arra, hogy az elmédet megfogd, és összpontosítsd Isten igéjére, amely azt mondja, hogy áldott vagyok. Ábrahám áldása az enyém Jézus Krisztusban. Az ő sebeivel meggyógyultam. Az én utam nem hullámzó előrefelé, hanem egyenesen ível, mint a hajnal világossága, egészen a délig egyre világosabb. Ez az én életem. Így kell gondolkoznod magadról. És ha fiatal vagy, és előtted az élet, ha középkorú vagy, ha időse vagy, így kell gondolkoznod. Lehet, hogy rosszul kezdted, lehet, hogy nem voltak szép éveid az elején, vagy a közepén, de elkezdhetsz felfelé irányulni az életedben, ha hajlandó vagy az elmédet összpontosítani Istennek az igéjére. Ennek a tékozló fiúnak az életét nem egy különleges gyülekezeti alkalom változtatta meg. Nem angyali jelenése volt, hogy profétálok neked, menj haza, mert otthon vár téged a bőség. Ezt hallotta valahonnan? Nem. Elkezdett másképpen gondolkodni. Ha elkezdett másképpen gondolkodni, akkor készíts föl magad, nem fog egy napról a másikra menni. Mert az a gondolkozás kultúra és gondolkozás stílus, amiben benne vagy, az évek alatt alakult ki. Az első pár évben nagyot fordulhatsz, ebben a gondolkozásban és mentalitásban, de idő kell, és hagyd magadnak időt, és hagyd a testvérednek is időt, aki mögötted ül, és nem úgy gondolkozik az igéről, nem olyan bölcsességgel, mint ahogy te. Legyél türelmes vele, és légy türelmes magaddal, de el kell kezdened. És ha elkezdted, akkor ez addig, amíg erről a földről el nem mész, addig ez egy feladatod, és a te hatalmadban áll. Halleluja! Ha az igén gondolkozol, nem tudsz másra gondolni. Ha az igén gondolkozol, nem tudsz a keserűségre, a félelemre, a nehézségre gondolni. Mert nem lehetséges az, hogy egyszerre kettő különböző dologra gondolj. Egyszerűen Isten így teremtette meg az elménket. Így teremtette meg a gondolkozásmódunkat, hogy összpontosan egyfélére tudunk. Tudom, hogy nők azok 3-4 féle tudnak csinálni egyszerre, és ők ügyesebbek ebben, de igazán összpontosítani, ha az igén összpontosítasz, akkor nincs helye ott a félelemnek. Nincs helye a kétségeknek. És most egy egyszerű példát szeretnék veletek megmutatni. És ha úgy gondolod, úgy hiszed, hogy ebben részt szeretnél venni, akkor most csukd be a szemed. És arra kérlek, hogy csukd be a szemed, a fizikai szemeidet, csukd be. És azt mondom neked, hogy gondolj mondjuk egy banánra. Képzeld el a banánt, hogy az, mindenki látott már banánt, látja maga előtt, hogy az sárga, kicsit íves talán, szinte már az ízét érzed a szádban, és ott van ez a banán. Most képzelj el, és gondolj egy búzamezőre, egy aratás előtt álló búzamezőre. Sárgállik, a szél egy picigét hajtogatja, és ott van előtted a búzamező, és a kép megjelenik az elmédben, mert tudod, hogy ez hogy néz ki. Most gondolj mondjuk egy piros almára. Gondolj egy piros almára, éretten, a tenyeredben van, vagy az asztalon, szinte egy csendéletként, ott van egy szép piros alma, fényes, egészséges. El tudod ezt képzelni. Most gondolj arra, hogy egy nagy tenyeres pók a mellkasodon mászik fölfelé a nyakadhoz. És kinyithatod a szemed. És nézd rám. Ez a legutolsó, ez mit váltott ki belőled? Egy páratokat láttam. Így, ezt. Miért? Tényleg ott mászik egy pók a mellkasodon fölfelé? Nem. Látod-e ebből azt, hogy az elméd képeket fest le eléd, és az elmédnek a gondolkozás módja és ezek a képek hatással vannak a testedre. Hallottad? Hatással van a testedre. Miért nem rezdentél össze? Egy páran felszisztentetek, addig olyan relaxáltatok békességgel, vagy nyugodtak voltatok, meg kellemes lágy szellőt is érezted a búzamezőn, nagy pók meg mászik fölfelé, így csináltatok egy páran, direkt figyeltem. Miért? Valaki jobban tudja tartani magát, valaki nem, de egy páratok összerezzent. Miért van az, amikor rosszat álmodtál, úgy ébredtél fel, hogy teljesen fel vagy zaklatva, dobog a szíved szinte a torkodban, és le vagy izzadva. Miért? Azok a képek valóságosan megtörténtek veled, amit láttál az álmodban? Nem, de mégis hatást gyakoroltak a testedre, a fizikai testedre. Az elme így működik, és így működik Isten igéje is. És így működik a betegség, és így tud működni a gyógyulás. Amikor megengeded a félelmnek a gondolatait, hogy uralkodjon feletted, amikor megengeded ezeket a képeket, amiket látsz a híradóban, a rengeteg baleset, a rengeteg tragédia, a hiány, az áradások, és mindenféle rossz dolog, és gazdasági válság, és tönkremenetel, és mindenféle betegség, megengeded, hogy ezek a képek uralmat vegyenek az elmédben, ezek hatást gyakorolnak a testedre. És tudod, végeztek egy kutatást orvostan hallgatók között, akik bizonyos betegségeket vizsgáltak, és az volt a kutatásnak az eredménye, hogy sokat foglalkoztak ezzel a fiatal orvostan hallgatók, és egy idő után elkezdték ezeket a tüneteket érzékelni a saját maguk testében is. Volt nekem egy kollégám, aki rendőrségi helyszínen nyomozó volt, nagyon sok betörés és tolvajlás után helyszínelt, és láttam az ő életében is, hogy milyen mértékben hatást gyakorol ez az ő életére. Hogy 10 forintot nem mert otthon hagyni a lakásban. És félelemmel volt teljes. És mindent zárni, és mindent azonnal eltakarni, és elcsomagolni, és semmilyen körülmények között sehogy valaki az hozzá ne érjen. Természetesen a zár azért van az ajtón, hogy bezárjad. Ne hagyd nyitva. De a félelem az hatást gyakorol rád. És az ige, és a gyógyító igék, és a békesség, az nem hat, és nem gyakorol hatást a te testedre? De igen. Ezért kell a gondolataidat kicserélned. És ezért kell a békességnek a gondolatát gondolnod. Ezért kell azt gondolnod magadról, amit Isten gondol rólad. Hol is van? Jeremiás 29.11-ben, amikor a fogságban lévő zsidók felé ír, és jelenti ki a jövőt Isten, azt olvassuk, és szeretném fel is olvasni, hogy mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr, békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek. Hogy kívánatos véget adjak néktek. Látod-e azt, hogy Istennek ez a gondolkozásmódja rólad? Hogy kívánatos véget adjon neked. És lehet, hogy rossz a házasságod, lehet, hogy rosszak az anyagi körülményeid, de Isten kívánatos véget akar neked adni. És amit Józsuénak mondott, mondja neked is ma, hogy ezt lásd. Lásd, ebben higgyél, ne a kétségekben, ne a félelmekben, ne a kilátástalanságban, ne a megfoghatóban, hanem higgy abban, amit Isten igéje mond rólad. És Isten igéje azt mondja rólad, hogy én szeretett gyermekem vagy te. Gondoskodom rólad. Az én életem mondhatod saját magadról is, az én életem felfelé ível. Mert egy jó családból származom. Az én atyám a mindenség ura. És ő gazdag. Gondolkozol-e azon, gondolkodsz-e azon, hogy Jézus, mint örökös, veled együtt társörökös, vagy te vagy vele együtt társörökös. Mit jelent az örökség? Ugye mi Jézusnak van, az a tiéd is. Társörökös. Ugyanazok a jogaid, előjogaid vannak, mint neki. Nehezen tudjuk elképzelni Jézus nagyon fáradtan, fájós derékkal fölkelni a trónról, a atya jobbjáról. Az atya jobbján lenni, az nem egy fizikai hely, nem egy földrajzi hely, hanem a hatalomnak a helye. Jézus az atya jobbján van akkor is, hogyha a mennynek bármelyik sorkába megy. Az a hatalom helye, és te Krisztusban vagy, a hatalom helyén. Erről a hatalom helyről nézhetsz le a problémádra, és hogy István prédikált a múlt héten, hol van, olyan picike, alig látod. Miközben, ha itt lent vagy, akkor az hegyként tornyosul előtted. Úgyhogy emelkedj fel. Emeld fel a gondolataidat, és a problémádra lefelé nézzél, Isten szemszögéből. Sokan azt szeretnék, hogy a nagy probléma az kicsi legyen. Mert azt mondom neked, hogy a gondolkozásmódod legyen sokkal hatalmasabb. És akkor az akármilyen probléma itt a Földön, az mindig picikének fog tűnni. Lehet azért imádkozni, hogy ne legyenek olyan nagyok a számláid. Én nem ezért imádkozom saját életemben. Én ezért imádkozom, hogy olyan bőséges gazdagságban éljek, hogy akármilyen nagy számla könnyedén kifizethető legyen. Ez egy más gondolkozásmód. Ez egy más mentalitás. Ez egy más hozzáállás az élethez. Ez nem a szegénység mentalitás, hanem a gazdagság mentalitás. A föld teljes gazdagsága belefér egy mennyei kavicsnak az értékébe, amit Isten így félrerúg az úton. Ő olyan gazdag. A te elméd bekorlátoz téged anyagi értelemben, egészségügyi értelemben, és a testedet és a mentális értelemben is bekorlátozod magad, ha nem emeled föl a gondolataidat ő hozzá. Neki hatalma van arra, hogy az életedet megjobbítsa. Halleluja. Ha azt gondolod, nem tudok tenni semmit. Ha azt gondolod, hogy nem akarok tenni semmit. Ha azt gondolod, hogy nem vagyok képes erre. Ha azt gondolod, hogy nem vagyok képes arra. Ez mind-mind egy gátló tényező a hited és a tested számára is. Amikor kijelented és megvalod, és azt mondod, hogy én ezt nem tudom megtenni. Én ezt nem tudom elérni. Számomra ez megfoghatatlan, számomra ez elérhetetlen. Nem tudok neki megbocsájtani. Ez nem igaz. Ha azt mondod, hogy nem tudom ezt a sérelmet elengedni, ez nem igaz. A te számodra való igazság lehet, ha ész szerint gondolkozol, és ez szerint éled az életedet és a szavaidat, de Isten igéje azt mondja, hogy te képes vagy ezekre. Sok kereszténynek az elméje mérgezett, és ezt nem is tudják. Különböző mérgek vannak el ültetve ott, és igazából nem is csak egy-egy gondolat az, ami téves keresztény embereknek a fejében némelyikben, hanem maga a rendszer, amiben gondolkodnak. És azt gondolod, hogy egy-két-három gondolatot kicserélek, és akkor minden jó lesz, bizonyára lehet, hogy neked igen, de vannak emberek, akiknek az egész gondolkozás rendszerük helytelen és rossz. Egyszer beszélgettem valakivel, és lassan befejezem, aki hit Istenben mindig is, fiatal korától kezdve, de eléggé nagy anyagi bajban volt gyakorlatilag éveken, évtizedeken keresztül. Hallott egyszer egy jó üzenetet, egy jó tanítást a gyarapodásról és a magvetésről, és mondta nekem, érkezett Isten hozzájuk a házba, és ő most egy nagy adományt ad, és mostantól kezdve ő gazdag lesz. És ugye, ez van egy pici probléma. Például a magvetés és az adakozó élet az egy életforma, nem egy egyszeri dolog. Azt gondolni, hogy az autóba, ha kicseréled a hátsó ülésnek a fejtámláján a húzatot, akkor az autó jó irányba fog menni, ez egy tévedés. És ezt gondolják emberek, hogy egy-egy dolgot kicserélek, akkor mostantól kezdve minden tökéletes. Nem, az egész rendszert cserélt ki. És az egésznek a mentalitás tömeggel állja jó irányba. Cseréld le az egész autót. Főleg, hogyha az az autó egy ló, és te fordítva ülsz rajta. Mert attól, hogy fordítva ülsz a lovon, és megfényezed a bal csizmádat, és valamit egy picit helyrehozol abból, ami nem jó, mert koszos volt, attól még nem lesz minden jó. Mindent, ami az életeddel kapcsolatos, hoz összhangba Istennek az igéjével. Mindent! Ez egy sarkalatos dolog, tudom. Ez egy erőteljes dolog. Úgy is mondhatnád, hogy ez egy szélsőséges, radikális dolog. Mindent alávesek Istennek. Ha azt a teljességet szeretnéd, ami az Atyai házban van, akkor mindent, igen. Mindent. Még az érzelmeidet is, még a saját magad vágyait, akaratát is. És amikor ezt hajlandó vagy feláldozni, akkor meglátod azt, hogy Istennek a sokszorosát adja neked vissza. Bőségesen megéri, odaszánni magad arra, hogy szolgáld őt, és dicsőítsd őt, és imádd őt. Bőségesen megéri. Ó, halleluja, be kell fejeznem, pedig a felénél sem járok. Úgyhogy egyszer bizonyára ezt folytatni fogom, és hiszem azt, hogy segített ez nektek ma, és hiszem azt, hogy azok a beprogramozott gondolkozásmódok, amikben némelyek voltak az elmédben, mert bevoltatok néhányan programozva a hiányra, bevoltatok néhányan programozva a vesztességre, az úgy sem lesz jobbra. Tudod, ezek ilyen elmebeli magaslatok, ezek ilyen elmebeli berögzött gondolkozás sémák. Nekem úgy sem lesz jobb. Tudod, ez a úgy sem melyekre szavazni, úgy sem lesz jobb. Ez a mentalitás. Mit tehetek én? Kicsi vagyok. Az az egy csepp, amit te hozzá tehetsz, és amit te megtehetsz, például a gyülekezeti egységhez, a szeretethez, az nem is tudod talán, milyen sokat ér. És egy Facebook írás, láttam, hogy bölcsességet idézzek, egy csepp az nem sok a tengerben, de az az egy csepp, az hiányzik, akkor annyival sekélyebb a tenger. Úgyhogy ne gondold magad picikének, csak egy cseppnek, vagy egy picikis párának a tengerben, része vagy a testnek. És lehet, hogy nem kell mindenkire hatást gyakorolni a gyülekezetben, mert nincs lehetőséged arra, hogy itt prédikálj, de aki melletted áll, aki mögötted ül, aki előtted ül, őt szeretheted, őt megállhatod, őt megölelheted, vele tehetsz valami jót. Úgyhogy tedd meg a te részed. És mindenki, ha megteszi a részét, akkor az egység összeáll, és erőteljesebbek leszünk. Én látom azt, hogy ez a gyülekezet erős, és nagy hatalmat gyakorol a világra, az ellenségnek a dolgaira. És nem volt ez mindig így, de én bízok bennetek. Bizodalmamat kiárasztom felétek. Halleluja. Halleluja. Nagyon sokszor változásokat akarunk, változom meg ez, változom meg az, főleg a körülmények, és főleg a másik. És változom meg a főnököm, és változom meg a férjem, és változom meg az asszony, meg a gyerek is. Meg mindenki változom meg körülöttem, mert nekem akkor lesz jobb. Én azt mondom neked, hogy van egy másfajta gondolkozásmód ezzel kapcsolatban, amely azt mondja, hogy a változást te kezd el. Változd meg te. Például legyél olyan, aki képes elviselni a másikat. És akkor sokkal nagyobb lesz a békességed. És amikor a másik látja benned ezt, akkor ez hatás gyakorol őre, hogy megváltozzon. Dicsőség Istennek! Halleluja! Kezeimet fogom rátok helyezni azokra, akik ezt kérik és igénylik, akik szeretik Isten erejét, hogy megnyilvánulóan a testetekben valóságosan legyen. És van valami, amit látok. Mert így vagyok ezzel én már régóta. Látom, ráteszem a kezem, és te meggyógyulsz. És más alternatíva nincs. Ez van. Kapcsold össze a hitedet velem, az enyémmel, és most álljátok fel, és imádkozzunk együtt. Az imánk a meghalt és feltámadott Jézus Krisztusról szól, és arról, hogy ő a mi életünk ura, és őt fogjuk most behívni a szívünkbe, azoknak a kedvére, akik ma vannak először közöttünk, hogy a szellemed újjászülessen, hogy a szellemed képes legyen arra, hogy természetfölötti módon láss. Csukd be a szemed, és Jézus lásd. És mondd utánam hitednek teljességéből. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. A Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból. Az én megigazulásomért. Kérlek téged, Jézus. Legyél az én Uram, legyél az én megváltóm, és legyél az én gyógyítóm. Én most hittel megvallom, hogy Jézus, te vagy az én Uram, te vagy az én megváltóm, és te vagy az én gyógyítóm. Jézus Krisztus vére eltörölte minden bűnömet. Örök életet nyertem. A Jézus Krisztusban. Amen.